Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. február 25-én este 8 óra 13 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A Ludas Matyi blogbejegyzései című könyv szerzője a kötet hátborítóján ezt írja, idézzük, olvasom. Mivel ezek a sorok a világhálón írottak, nem is tudnék másképp írni, már csak blogírni. Némelyik írást több képpel is illusztráltam. Próbáltam a kötet szerkesztésekor kicsit módosítani a szövegen, de sok esetben nem tudtam kihagyni a fotóira vonatkozó részeket. Szerencsénkre mondhatjuk, vendégünk meghívottunk Bódi Zsedit, az említett könyv szerzője és egyben a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, aki már itt is ül mellettünk a négyes stúdiónkban. Szervusz Edit, köszönjük, hogy elfogadtad a lélektükör meghívását, és hogy itt vagy az általad is ismert, jól ismert mikrofonok előtt.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged, és Nemes Attila kollégámat ott a pultnál, és örvendek, hogy itt lehetek.
Elmondjuk a műsor elérhetőségeit, ahogy szoktuk, hiszen 9 óráig várjuk a hallgató kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei SMS üzenőfala 0740-274-165, de a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Aki teheti, kérjük, hogy keressen rá az interneten, marosvásárhelyiradio.ro, ez a címünk, de Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Edit, kérlek, mondj fontosakat magadról, hiszen a hallgatók bizonyára erre is kíváncsiak, vagyis egészen pontosan arra, azokra a dolgokra, hogy mit kell tudni Bódi Zseditről.
Hát Bódi Zsedit egy egyszerű ember. Már 27 éve rádiózom, de ez nem így indult, mert én gépészmérnökit végeztem, mert abban az időben, 86-ban, 87-ben, amikor én egyetemre készültem, nagyon nehéz volt bejutni humán szakokra. Tudjuk, hogy csak 9-10 hely volt, Kolozsváron például a bölcsészeten, és a fél osztályunk, én Szilágysomlyón nevelkedtem, mármint Somlyóújlakon, de Szilágysomlyón jártam iskolába, és az egész osztály, tehát egy nagyon jó osztályunk volt, mérnökire készült, és akik nem, azok orvosira, és akkor én így készültem én is, mint a nyáj szellem jegyében, így készültem én is mérnökire. 92-ben sikeresen el is végeztem, és akkor tudjuk, hogy nem voltak helyek, tehát nem volt már kihelyezés, és ezért a sajtóban kötöttem ki, tehát volt egy ilyen hírügynökség, Kolozsváron akartam maradni, ugyebár, és az első álláshirdetésre elmentem, és az az álláshirdetés pedig egy ilyen hírszerkesztői állás volt egy magán hírügynökségnél, és közben Nemes Attila írja nekünk, hogy Ludas Manyiról van szó. Nem akartalak kijavítani, mert rögtön eszembe jutott, hogy én amikor elmegyek interjút készíteni valahova, és azzal kezdik, hogy pontosítanék, az nekem annyira rosszul esik, és eldöntöttem, hogy nem javítalak ki, és majd kiderül az menet közben, hogy végül is azért vagyok Manyi, mert a fiú lennék, akkor valószínű Matyi lennék, tehát én egy kicsit módosítottam ezt a közismert neve, azért, hogy ez olyan jól rezonál egy a Ludas Matyival, és akkor azért lettem én Ludas Manyi. Na, szóval ez egy ilyen zárójel, de hogy befejezzem, tehát egy hírügynökségnél dolgoztam egy évig, és úgy utána kerültem be a rádióhoz, a Kolozsvári Rádióhoz, mert már volt egy éves sajtós múltam, és akkor megpályáztam egy álláshirdetést, és bekerültem, és 2013-ban kerültem a Marosvásárhelyi Rádióhoz, családi okok miatt, hogy így mondjam, tehát elváltam, és az új párom az Vásárhelyi volt, és akkor úgy döntöttem, hogy kérem az áthelyezésemet ide.
Ismerünk már olyant, hogy televíziózott, tévézett, vagy újságíró volt, és rádiós lett belőle, de a kérdés itt az, hogy a gépészmérnöki szakma hogy fér össze a rádiózással, hisz eléggé távol állnak, vagy úgy tűnik, de mindenből kiderülhet bármi jó, és ezt igazolja, hogy most itt mi ketten beszélgetünk.
Igen, nagyon érdekes, hogy felteszed ezt a kérdést, és jó, hogy a Lélektükör című műsorban beszélgetünk, mert velem egy nagyon furcsa dolog történt, tehát én az életem elején nagyon a reál szakok fele hajlottam, tehát matekből nagyon jó voltam, fizikából nem annyira, de a matematikát azt nagyon szerettem, nagyon értettem, és fogalmazni pedig nem szerettem, ha bár naplót írtam egészen fiatal korom óta, és amikor én átkerültem ehhez a hírügynökséghez, mondtam, hogy kellett egy állás, és elfogadtam az elsőt, ami az utamba került, akkor én először nem tudtam híreket fogalmazni, tehát nekem annyira nehezemre esett a hírek fogalmazása, és el is akartam menni, csak írtam egy szerződést, hogy 2 hónapig nem hagyhatom el a céget, mert akkor vissza kell fizessem a fizetésemet, csak akkor nem tudtam, mivel nem volt pénzem, muszáj volt ott maradjak, és utána annyira átállt az agyam, hogy most már még a szorzótáblát is alig tudom, tehát ez egy ilyen érdekes egy metamorfózis, hogy át tud állni az ember a reál tudományok felől a humán tudományokra. Nem értem én sem, mi történt velem.
Mindenképpen meg kell azt is kérdezem, hogy a gépészmérnöki szakma után mit jelent neked ma, most a rádiós munka, a munkád, amit nap mint nap végzel?
Hát én nagyon szeretem a munkámat, tehát én nagyon szeretek rádiózni, szeretem kérdezni az embereket, tehát én a rádióiságnak dolgozom főképp, de van 2 műsorom, a turisztikai műsor és az aranyszalagtár, mind a kettőt nagyon szeretem, sőt mind a hármat. A rádióiságot is szeretem, ha bár néha be kell valljam, hogy a politikai témák nem annyira, tehát én inkább az ilyen társadalmi, egészségügyi témákat szerettem jobban, és azokban is érzem magam otthon. Hát most már nem úgy nézem, hogy gépészmérnöki szemmel, mert én már nem vagyok gépészmérnök, tehát azt mondják, hogy minden szakmában 5 év után már elavul a tudásod, tehát ha nem fejleszted magad, tehát én már csak ilyen halvány emlékeim vannak arról, amit az egyetemen tanultam, és amikor elvégeztem az egyetemet, utána feliratkoztam egy ilyen tanfolyamra, volt akkor a Bábesbolyai Tudomány Egyetemen egy ilyen 1,5 éves újságírói tanfolyam, amit én sikeresen el is végeztem, utána jött létre a szak, tehát 95-be vagy 94-be talán.
Maradjunk még egy kicsit a családodnál. Érdekel, hogy hogyan, miként él egy újdonsült vega rádiós 3 kutyával, 2 macskával, ha jól tudom, és egy megrögzött nikotinfüggő férje.
Hát nehezen. Nagyon sok kompromisszum kell ahhoz, hogy főleg, hogyha nem dohányzol, ahhoz is kell kompromisszum, hogy elfogadj egy dohányzó társad. Itt nagyon sok problémánk volt, hogy a nappaliban lehet-e cigizni, vagy nem, ezt meg is írtam, és anyám, amikor elolvasta, kétségbe esettem, felhívott, hogy jaj, fiam, nem lesz ebből baj, mert hogy a férjem Laci azt mondta, hogy ha nem engedem, hogy dohányozon a nappaliban, akkor ő elköltözik. De most már egy kompromisszumot kötöttünk, és hát most már azon gondolkozom, hogy kéne egy füstelszívó valahova a nappaliba. Az állatok pedig velük is kell kompromisszumot kötni, tehát el kell fogadni azt, hogy behordják a szőrüket, amit elhullatnak, meg ha megtörlöd a lábukat, még akkor is a bundájukról is sokszor a por, meg minden, tehát ott marad a padlón, meg a bútorokon, meg száll jobbra-balra, tehát vannak hátrányai is annak, hogy állattal élsz együtt, de az a szeretet, amit kapsz, meg azt gondolom, hogy te is olvastad, hogy a macskáknak milyen gyógyító hatásuk van, tehát a macska a dorombolás is egy olyan frekvencián van, ami így képes meggyógyítani az embert, tehát a szívbetegeknek ajánlott, meg depresszió ellen, tehát én ezeket mind előtérbe helyezem a szőrrel és a rendetlenséggel és a porral szemben.
Ígérted is, hogy hozol ma estére egy macskát, hol van?
Hát nem tudtam elhozni, mert tárgyaltunk róla otthon, de azt mondta a férjem, Laci, hogy hát itt egy idegen környezetben nem lehet tudni, hogy mit csinálna, és hova mászna fel, és Nemes Attila kollégánk biztos nem pontozná, hogyha itt...
Szerintem igen, Nemes Attila kollégánknak is van macskája.
Igen? Na jó, akkor megnyugodtam, legközelebb akkor hozom a macskát.
Nekem is van. És maradjunk még egy kicsit a nikotin függésnél, akkor most már a cigarettafüstöt elviseled?
Hát igen, most már oda jutottam, hogy néha be kell valljam töredelmesen, hogy én is elszívok egy-egy szál cigit, mert hát azt mondják, hogy ha ördöggel laksz, ördöggé válsz egy idő után, úgyhogy na, de azért nem akarok nagyon rászokni.
Igen, és akkor az állatok is elviselik a cigarettafüstöt, hát, vagy ők is most már rágyújtanak, akkor. Tehát gyakorlatilag úgy elképzelem, hogy a nikotinfüggő férj, a két macska, és a három kutya cigarettázik együtt.
De hát ha majmunk lenne, akkor lehet, hogy már rászokott volna, de hát a kutyáknak meg a macskáknak nincs kezük, úgyhogy nem tudnak cigizni. Hát igyekszem őket távol tartani és beterelni a hálószobába, amikor a párom cigizik a nappaliban. Ezt sokszor mondja a húgom is, hogy hát gondoljon arra, hogy milyen kicsi tüdejük van nekik, és azt a kicsi tüdőt is meg akarja füstölni. Na, de... nem tudom, hogy mikor olvashatok fel egy részletet.
Esetleg akár most is. Igen, akár most köszönöm. Is. Várjuk.
Sőt, ez egész másról szól, de ugyancsak rólunk. Az a címe, hogy egy ember az űrből. Vasárnap reggel 9 óra. A kutyák rettenetesen ugatnak, tépik le a kaput. Hét előtt felébredtem, voltam a mosdóban, és visszaaludtam. Laci párom közben kiengedte a kutyákat a nappaliból, utána ő is visszaaludt. Az ugatás csak nem akar abba maradni, alább hagyni. Valami fontos lehet, mondom kedves hálótársamnak, nézd már meg, mi történik. Mint nagyon sok polgártársam esetében, aki a szocializmusban szocializálódott, ilyenkor rajtam is egyfajta szorongás uralkodik el. Vajon nem egy hivatalos szerv, aki azért jött, hogy átadjon egy felszólítást, megbüntessen a kutyák miatt, hogy miért hárman és miért nem csak ketten vannak. Egy végrehajtó, aki most a kocsi részlet befizetésének elmulasztása miatt jött elvinni pár anyagi javunkat. Ilyen paranoiás gondolatok keringőztek az agyamban, míg Lacit költögettem és kapacitáltam, hogy lóduljon már. Laci, mint egy lassított felvételen, nyugisan felkel, félrehúzza a sötétítőt, kinéz az ablakon, s Nemes egyszerűséggel kijelenti, hogy a kapuban áll egy ember. Erre én kicsit még idegesebben megjegyzem, hogy nem megmondtam, hogy ez valami fontos lehet, ha a kutyák nem ijesztették el. Biztos nem egy utazó ügynök. Laci nem válaszol, egykedvűen kimegy, pár szót vált az emberrel, amiből én egy mukkot sem értek a meg nem szűnő kutyacsaholás miatt, visszajön és beindítja a kávégépet. Már annyira türelmetlen voltam, de mivel a kávégép is zajos, nem akartam kiabálni vasárnap hajnali 9-kor. Megadóan, vagy inkább türelmetlenül, de megvártam, hogy a gép lefőzze a kávém. Szerencsére mindig az enyémmel kezdi, mert ő ilyen rendes. Aztán végre valahára nagy komótosan az ő kizökkenthetetlen nyugalmával visszaméltóztatott jönni a hálóba. Na végre, ki volt az, teszem fel a kérdést gyorsan a fentebb említett félelmeim és szorongásaim fényében és függvényében. Egy ember, hangzik megint az egyszerű válasz. Na és mit akart? Még mindig kicsit ideges vagyok. Koldult. Ettől megnyugodtam, hogy nem a rettegett hivatalos szerv, de ő folytatta. Azt állította, meghalt a fia. Meg is mondtam neki, hogy ilyesmivel nem szabad tréfálkozni, mert az Isten megbüntet, főleg vasárnap reggel templomozás előtt. Támadt egy rossz sejtésem, ezért tovább kérdezősködtem. Na és adtál neki? Mire, Laci? Igen, 10 lejt. Én teljesen elhűlve, 10 lejt, még a hangom is majdnem elakadt. Hogy lehet 10 lejt adni egy koldusnak? Laci értetlenül nézi kérdő és számon kérő tekintetem, és ugyanolyan nyugisan, mint egy magyarázatként csak úgy odaveti. Hát, ha annyit kért. De tudattam vele világosan, hogy kihívja maga ellen a sorsot. Nem vagyok biztos benne, hogy megértette. Sejtettem én mindig, hogy Laci nem erről a Föld nevű bolygóról származik, hanem a Zeta Reticuli 11-esről csöppent ide valamikor a 80-as évek elején, de azóta eltelt majdnem 40 év, csak kitanulhatta volna a Földön uralkodó dzsungeltörvények buktatóit. Azzal akartam érvelni, hogy 14 lej a mosószerünk, ha nem drágult meg közben, és pont most fogyott el. De tudtam, hogy erre meg azt fogja válaszolni, mire nekünk az a 10 lej, abból úgy se telik ki egy zacskó mosószerre. Hát mit tehettem, magamban puffogtam csak, aztán kijöttem ide a teraszra a laptopommal, hogy megírjam a történetet. Ha úgy vesszük, végül is csak jól jártunk ezzel az idegennel. Felébresztett 9-kor, amikor már épp ideje volt kikecmeregni az ágyból, boldoggá tettünk szent vasárnap reggelén egy embert, mert portyázását siker koronázta, Böjte Csaba is megmondta, jót tenni jó. Szolgáltatott nekem egy témát a blogomhoz, és végül igazán hálás lehetek neki, hogy éppenséggel nem 100 lejt kért, mert Laci képes lett volna kölcsönért szaladni a szomszédba, csak hogy kívánságát teljesítse. És ami még fontos, én személy szerint ismét nyertem egy megbizonyosodást azzal kapcsolatban, hogy egy űrbéli lénnyel élek egy fedél alatt, ami amúgy egy fantasztikus dolog, csak éppen a jó oldalát kell nézni.
Edith, nagyon szépen köszönjük, hogy felolvastad ezt a részt most. Zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez egy szívmelegítő nóta, meg az a cím, hogy álmatlan. Korán jött az éjma, minden altatóan néma. Csak én virasztok éberen, félek még elaludna a szerelem. Nem. Ma még maradj fenn velem. Figyelj, lenne itt valami. Talán ha gondolatokat lehetne hallani. Nem is kéne szerelmet vallani másodpercenként, és térdre rogyva. Esketni a hűséget, meséket mondhatnám, amikből megtudnám, ki vagy te, aki mindig itt vagy, de valahogy mégis folyton hiányzom, mint a légszom, folyton hiányzom, csak most el ne aludj. Figyelj, mesztelen vagyok, érdeket, kell egy fennék vagy egy merde, nagyon svajon, nekem vagy a szokásnak gyorsabb a keze, egyáltalán ez az a perc, amikor ha két test egyes, az angyalok mosolyognak, mert a szerelembe teljesül, nézd, ahogy mozdulsz, pedig te még nem is akarod. You're a home, you're my soul. I've got a hole in my soul. I can eat, I can drink, I can sleep no more. Játszunk szerelmes, tudod, olyan veszedelmes. Gyújtsunk föl minden lomot, családi házat, iskolát, templomot. Nézni, ahogy a tűz dobog, nézd a porrá izzott romokon. Két szököt rapak, tett az aranynó homok. Innen minden törvényen túl, te meg én. Csak most el ne aludj. Figyelj! Én egy kicsit most meghaltam, na ne jegy meg, én azt nem akartam. Csak látni téged fényt, engem élve remélni, örülni, hogy nem kell megörülni, ha nincsen, tudom. Te vagy a világon az egyetlen kincsem. Látom, fáradt vagy, de csak menj, én majd virasztok, alul. Got a home in my soul. Got a hole in my soul.
Keep
Folytatjuk a beszélgetést, a ma esti lélektükör meghívottja Bódi Zsedit. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0774-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhely Rádió Lélektükör, és mai témánk akkor, kijavítom magam, hogy Ludas Matyi blogbejegyzései. Csodálkozom, hogy Ludas Matyit mondtam. Mi a gond?
Manyi.
Jó.
Én vagyok a hibás, mert én adtam egy ilyen összekeverhető nevet.
Értem. Akkor most már rendben, csak megjegyzem valahol. Edith, aki a kezébe veszi a könyvedet, már a legelején ezt olvashatja: a való világban az ember egy csomó időt és energiát elfecsérel azzal, hogy mérlegli, mit mondhat és mit nem, és amit igen, azt hogyan. Tudjuk, hogy itt most nem erről az esetről van szó, mégis érdekel, hogy az elhangzottat hogyan is gondoltad.
Hát én azt pont úgy gondoltam, ahogy leírtam, mivel hogy... A rádióban ugyebár nem arról beszélsz, amiről szeretnél, hanem kérdezel, tehát kérdezed az embereket, az interjú alanyaidat, és akkor én úgy éreztem, hogy nekem szükségem van egy olyan felületre, ahol én magamról beszélhetek, és sokszor olyasmit is elmondhatok, amit mondjuk társaságban nem, tehát hogy... nem mondhatom el senkinek, ahogy Karinti mondta, elmondom hát mindenkinek. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy én észrevettem, hogy nagyobb társaságban valahogy engem nem hagynak szóhoz jutni. Talán nem vagyok elég domináns, sőt, egyáltalán nem vagyok az, és akkor mindig rám beszéltek. És akkor arra gondoltam, nem baj, hazamegyek, és megírom, és létrehoztam ezt a blogot, felületet, amit Ludas Manyinak neveztem el, és ott kezdtem írogatni. Először azzal kezdtem, hogy milyen dolgok történtek meg velem, tehát a sérelmeimet elmeséltem, a gondolataimat, és akkor így lassan kialakult, hogy aztán már mindenről írtam, tehát régi emlékekről is, tini koromról is, mai napról is, mit gondolok dolgokról, tehát minden van ebben.
Ásunk egy kicsit jobban vele a tartalomba. Kihez szól a szóban forgó könyv?
Hát elsősorban, amikor elkezdtem írni a blogot, akkor a Facebook ismerőseimhez szól, tehát őket szólítottam meg. Aztán sokat gondolkoztam ezen, mert többen is megkérdezték, hogy kinek szánod ezt a könyvet. Tehát én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, tehát először is magamnak írtam, meg az ismerőseimnek, magamról. Amikor a könyv megjelent, akkor már nem tudtam, hogy kihez szól. Tehát ahhoz szól, aki megveszi, bárkihez. Tehát amikor mesekönyvet írsz, akkor tudod, hogy a gyerekeket célzod meg. De amikor felnőtt, hát felnőttekhez szólok elsősorban, mert vannak benne olyan részek is, amelyek nem ajánlatosak gyerekeknek, gondolom. Tehát 14 éven felülieknek.
Az ember életében van olyan, hogy leül és ír valamit, és nem tudja, hogy gyakorlatilag amit megírt, az hol fog megjelenni, hol fog elhangzani, de innen a kérdés, hogy honnan a konkrét ötlet, hogy megírt ezt a mit van előttünk most, ezt a kötetet. A konkrét ötlet, hogy miért született meg ez a könyv.
Hát először, amit mondtam, a blog született meg, és akkor 3 éven keresztül írtam, és akkor tavaly februárban született meg, pattant ki az agyából a férjemnek az a gondolat, hogy mivel hogy neki van ez a Garaboncia nevű kiadója, hogy meg kéne pályázzuk. És megnyertem a pályázatot, és akkor már nem volt megállás, tehát az már kötelezett, hogy ki kellett adni a könyvet, habár én, amikor elkezdtem szerkeszteni, már egy ponton úgy álltam, hogy talán jobb is lenne, hogyha nem, mert amikor már papír alapú szövegről van szó, akkor már sokkal igényesebb vagy, mint a blogon. Tehát egy blogon lehet hibázni, lehetnek benne elütések, ha valaki felhívja a figyelmedet, vagy te újraolvasod az írásodat, kijavíthatod, ezért jó a blog, mert vissza lehet térni sokszor rá, és bele lehet javítani, át lehet írni, át lehet fogalmazni, a sántikáló megfogalmazásokat ki lehet javítani, de itt már ez már a kezedben van, ez már nincs mit tenni, és ezért féltem egy kicsit a könyvtől, de mivel hogy a pályázatot megnyertük, muszáj volt véglegesíteni ezt a projektet.
Olyan is van az ember életében, hogy megír valamit, és tudja, hogy amit megírt, az nagyon jó, közölni is szeretné, hiszen ezért írta meg, de egy adott pillanatban rájön arra, hogy gyakorlatilag bizonyos megírt oldalakat nem adhat ki a kezéből, mert esetleg valakit sért vele. És mi történik ilyenkor? Azért kérdem, mert meg vagyok győződve afelől, hogy veled is megtörtént ez, hogy ez nagyon jó, de nem adhatom ki a kezemből, azért, mert lehet, hogy valakit ezzel megbántok, holott ez nem igaz, mert író emberek vagyunk mindketten, nem azért írunk valakit valamit meg, hogy valakit bántsunk, de mégse adhatjuk ki a kezünkből, vagy esetleg megírtuk, jónak tartjuk, szépnek tartjuk, de összetépjük és eldobjuk. Mi történik ezekkel, illetve ilyenkor mit teszel te?
Hát ez egy nehéz kérdés, tehát én is írtam már pár olyan bejegyzést, ami miatt megharagudhattak rám kollégák is, meg barátok is, és mondjuk azokat a szövegeket, azok nem kerültek be ebbe a kötetbe, pedig sajnálom, tehát volt köztük egy nagyon, ami nekem nagyon kedves volt, és úgy éreztem, hogy azt jól megírtam, de azért mégis barátokra és kollégákra való tekintettel nem szerkesztettem be a könyvbe. Van olyan, amit megírnék, de és meg is írtam, de nem tudom publikálni, mert akkor a rokonaimat sérteném meg. Tehát van ilyen helyzet. Azon még gondolkodom, hogy majd mit fogok azokkal az írásokkal kezdeni, vagy hogyan viszem el egy olyan tehát a fantasztikum felé, hogy elfogadható legyen, és ne is tudjanak bírálni. Mert egy barátom nekem azt mondta, hogy mindig úgy kell írni, hogy súroljad a valóságot, de ne lehessen rád bizonyítani semmit. És akkor nem állíthatnak falhoz. Tehát te be tudod bizonyítani, hogy te ott vagy ebben a szövegben, te vagy az, nem. Na hát akkor sajnálom.
Én úgy érzem, hogy azok a részek, amik ebből a könyvből például kimaradtak, amik azért maradtak ki, hogy valakit ne bántsál, arról a tartalomból azokat, akiket bántanál, tudnak. Tehát teljesen fölösleges néha, hogy kimaradjanak ilyenek, mert úgy is tudják, hogy tudod, talán nem sértődne meg, hogyha a könyvbe olvasná, és vajon ez a könyv azért a tartalomért, ami hiányzik, nem szegényebb?
Hát valószínű, hogy szegényebb, de most minden könyvnek megvan a maga sorsa, a maga ideje, ezt is valakitől hallottam, egy írótól, hogy azért jelenik meg egy könyv késedelemmel, vagy úgy szerkesztve, ahogyan, mert akkor van az ideje, és az ilyen kell legyen, tehát már nem lehet megmásítani.
Nagyon ritkán jár az ember úgy, hogy kezébe vesz egy könyvet, és azt mondja, én ebbe beleolvasok. Én nagyon kevésszer jártam így életemben. Az egyik könyv az ez volt, a másik az Bakó Zoltánnak a Szentgyörtér nem apát az árda című könyve, hogy azt mondtam, hogy én ebbe beleolvasok, és akkor kinyitottam, elkezdtem olvasni, és amikor befejeztem, akkor kiolvastam a könyvet. Ezzel is így jártam. Amikor a könyv megjelent, volt-e annyi időt, hogy úgy vedd a kezedbe ezt a könyvet, mint hogyha nem is te írtad volna is, hogy az elejétől végigolvast.
Mikor megjelent, csak átnéztem, hogy néz ki. Aztán jól összevesztem a férjemmel, persze, mert sokkal igényesebbnek gondoltam én, hogy majd jobb lesz, de nem lett annyira jó, na mindegy, ez egy másik probléma, és nem is mertem belelapozni, tehát nem mertem végigolvasni egy szöveget sem. Most jutottam el oda, hogy úgy például most is készültem erre a műsorra, vagy készültem könyvbemutatókra, hogy kiválasztottam azt az írást, hogy rövid is legyen, meg kedves is legyen nekem, és hogy melyiket fogom elolvasni, ezért megint átolvastam a könyvet. Tehát most jutottam oda, hogy el tudom olvasni. Tehát tényleg van egy ilyen, hogy nem mersz. Tehát áll előtted a könyv, a tiéd, és mégis, mint a félnél tőle. Mert félsz, hogy csalódást okoz, hogy te azt hitted, hogy jó, de lehet, hogy nem is jó. Tehát van egy ilyen.
Apropó olvasás, nekem egyszer azt mondták, hogy még a vasúti menetrendet is el kell olvasni, és hogyha az befejezted, akkor ott van a telefonkönyv. Te hogy állsz az olvasással?
Nekem is vannak olyan könyveim, amelyeket nem tudok elolvasni, vagy nem tudtam eddig elolvasni, és most próbálom pótolni. Viszont van egy nagyon jó hírem, meg egy nagyon jó ötletem azok számára, akik bizonyos könyveket nem tudnak elolvasni, hogy létezik a hangos könyv. És akkor hangos könyv hallgatása közben bármit tehetsz, tehát takaríthatsz, jó, nem porszívózhatsz, hanem sepregethetsz, port törölhetsz, rendezgethetsz a lakásban, mosogathatsz, főzhetsz, és hallgatsz egy jó hangos könyvet. Tehát például én a Varázshegyet nem tudtam elolvasni, és most hallgatom, szerencsére megvan a YouTube-on hangos könyv formájában. Vagy például a Mester és Margaritát, az az egyik kedvenc könyvem, most harmadjára, tehát kétszer olvastam, és harmadjára végighallgattam hangos könyv formájában. Vagy például az 1984-et, azt se tudtam elolvasni annak idején, mert annyi ilyen, nem tudom, olyan tömör valahogy, tehát nem feküdt nekem sehogy, és most meghallgatni viszont meg tudtam hallgatni. Tehát ez egy megoldás azok számára, akik bizonyos könyveket nem tudnak elolvasni.
Mikor és hogy hallgatod ezeket a könyveket?
Mondjuk a Menetrendet azt nem hallgatnám meg. Hát délután, tehát délután, amikor hazamegyek a rádiótól, és úgymond házi teendőket végzek, vagy pihizek, pihenek, akkor szeretek hangos könyvet olvasni. Mert az kikapcsol is, meg mondjuk, ha nem figyelsz oda, ott fennáll az a veszély, hogy elkalandoznak a gondolataid, de akkor vissza lehet vinni. Tehát ez az előnye.
Kanyarodjunk vissza a könyvhöz. Van-e kapcsolat Ludas Manyi és Ludas Matyi között?
Hát szerintem nincs. Én amikor ezt a nevet kitaláltam, akkor valami olyasmit akartam, ami rezonál egy jól ismert névre, mert azt könnyen megjegyzik az emberek. Ha pedig azt vesszük, hogy én itt a hátlapon meg is írom, hogy odamond Ludas Matyi női változata odamond a világnak, tehát néha tényleg így kiírok dolgokat, vagy elmondom a véleményemet dolgokról, akkor tehát én nem torolom meg az engemért sérelmet, csak elmondom, és lehet, hogy ezzel megtorlom, nem tudom. Tehát nincs ilyen szándékom, de néha olyan dolgokat is megírok, amelyeket talán nem mondanék meg.
Kis ízelítő akkor a könyvből, hogy hogyan mond Ludas Matyi női változata a sok helyen, hogyan mond oda a világnak?
Tehát, hogy olvassak fel egy részletet?
Nem, elmondhatod, nem muszáj felolvasni.
Hát például egyszer egy ilyen csalásban volt részem, amit olyan címszó alatt írtam meg, hogy százlejes belvárosi történet, és akkor ott szépen megírtam azt, hogy hogyan csaptak be, hogyan csaltak be a csapdába, és hogyan fizettettek ki velem 100 lejt, és végül is úgy éreztem, mikor ezt megírtam, hogy hát azt a 100 lej nekem megérte, mert meg tudtam ezt írni, és én attól boldog voltam. Tehát, vagy például egyszer egy turkálóban azt hitték, hogy felpróbáltam több ruhát, és az egyik, tehát nem is tudom, hogy volt, hogy 5 válfával mentem be, és akkor az egyik válfa hiányzott, vagy az egyik válfáról a ruha, vagy nem tudom mi, ott volt egy plusz válfa, és azt hitték, hogy én loptam el, és felemeltették velem a blúzomat, hogy lássák, hogy nem vettem-e alul fel azt a blúzt, és akkor azt is megírtam, közben megtudta a főnök, és kiengeszteltek, és elhívtak, és azt is nagyon sokan elolvasták, tehát több mint 500-an elolvasták, és mondom, hogy a fülébe jutott a főnöknek, és írt nekem, és behívott, hogy egy kiengesztelő ajándékkal várnak. Nem mondom meg a cégnek a nevét, de na, az is végül is megértem, mert nem azért, mert kaptam egy ajándékot, hanem azért, mert felhívtam a figyelmüket, hogy azért egy kicsit jobban figyeljenek a vevőkre, és nem engedhetik meg maguknak, hogy így kezeljenek egy vásárlót.
Tartalomként ez a könyv mozaikként alakult teljessé, és tudom, hogy már felolvastál a könyvből, de mégis érdekel, és ezt még egészíts ki nekünk, hogy melyek azok a részek a könyvből, amelyeket a leginkább szeretsz, kedvelsz. Biztos vagyok benne, hogy van benne ilyen.
Igen, tehát úgy is válogattam össze az írásokat, hogy legyen benne tinikorombeli emlékeket tartalmazó írás, legyen benne egy kis misztikum, és remélem, hogy sikerült.
Apropó, Tidikor, milyen is volt az orán szerelem?
Igen, hát ezzel kezdem, tulajdonképpen ez az utolsók között volt ez az írás. Fordított sorrendben szerkesztettük be a könyvbe az írásokat, tehát nem a legrégebbiekkel kezdtük, hanem a legújabbakkal, s úgy mentünk hátrafele, mert a blogon is úgy van, hogy előbb szerepel a legutolsó, s a végén van a legelső. Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, mert én 14 évesen a naplóba már beírtam, hogy nekem Zorán az egyik kedvenc énekesem, és valahogy a sors úgy hozta, hogy nem mintha olyan kiemelten jobban szeretném, mint a többi magyar énekest, mert inkább ilyen rockzenét, meg blueszenét, meg hobót szerettem inkább jobban, de valahogy minden koncertjén ott voltam, és akkor úgy éreztem, hogy ezt meg kell írjam, hogy még az utolsó koncertjén is, ami tavaly volt Kolozsváron, úgy oda csöppent, mint hogyha a sors vagy valami közre játszott volna, hogy én arról a koncertjéről sem maradjak le, és akkor ezt írtam meg ilyen címszó alatt, hogy a Zorán szerelem.
Apropó tartalom, olykor a születésnap misztikummal párosul, és erről is olvashatunk a könyvedben, de most itt az alkalmat, hogy röviden erről is szóban beszélj.
Fú... Hát ezt nem tudom szóban elmondani, tehát szerintem ezt azért mégis ajánlom, hogy olvassák el, az a cím, hogy szülinapi misztikum. A szülinapon ott azt mondjuk, hogy a csúcson vagyunk, vagy legalábbis a pszichológusok azt tartják, hogy amikor közeleg a születésnapod, akkor jó formában vagy minden területen, és jól teljesítesz. És akkor én ebből indultam ki, hogy milyen volt nekem ez a napom, és a férjemnek van egy kis antikváriuma és könyvesboltja, és oda menekültem a jó kívánságok elől, mert akkor van egy ilyen is, hogy érzed, hogy öregszel, és akkor el akarsz menekülni, és akkor azt írtam meg, hogy mi történt ott az én magányomba, abban a kicsi pince helyiségben, hogyan jött egy szülinapi üdvözlet, még ott is megtalált, és hogyan reagáltam én ezt le.
Még egy kérdést engedj meg nekem, hogy milyen volt a ház fogságában? Azt hiszem, hogy ez a rész nekem nagyon-nagyon tetszett a könyvből.
Nekem is ez az egyik kedvencem. Akkor azt jelenti, hogy az érdeklődési körünk ugyanaz. Tehát mi Remeteszegen élünk, és egy öreg bácsinak a házát vettük meg, és ezt a blogbejegyzést több fotó is alátámasztotta, és a blogon még érdekesebb elolvasni, mint a könyvben, mert a könyvben nincsenek ezek a fotók meg. És az volt az érdekes, hogy mikor én ezt egy hajnalba írtam meg, egy reggel 4-kor felébredtem, és akkor én úgy éreztem, hogy ezt a ház fogságában ezt meg kell írjam, és arról írtam, hogy én tulajdonképpen szabadság alatt engem a ház mennyire fogva tart, és mennyire nem akarok én már visszajönni az emberek közé, mert én úgy érzem, hogy én szimbiózisban vagyok a házammal. És ezt én tényleg így élem át, és én ezt nagy örömmel írtam ezt, tehát nekem ez, tehát tényleg nekem is az egyik kedvenc írásom, és főleg akkor nagy az elégtétel, mikor valamit 20 perc alatt meg tudsz írni. Utána persze még kell rajta javítani, de mikor valamivel kínlódsz 3 napig, az már olyan is lesz. Hiába mondják, hogy jó munkához idő kell, mert az írásban pont fordítva van. Jó íráshoz elég 20 perc is.
Igen, és azt kérdem most, hogy gyakorlatilag megírtál egy könyvet, ami egy rendkívül jó könyv, és csak gratulálni tudunk hozzá.
Köszönöm.
De az érdekesség az, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy aki megírja, az el is kell adja ezt a könyvet, és nem mintha nem tudnám, de hogy vagy képes arra, hogy például könyvbemutatókat szervez, vagy egyáltalán mennyire kell jó eladó legyen maga a könyvnek a szerzője, vagy hogy lehet megszervezni egy könyvbemutatót az országban, itt-ott, valamelyik megye, valamelyik városában településén.
Igen, kell tud menedzselni magadat, és ahogy a férjem is mondja, hogy legyek nyomulós, én nem vagyok nyomulós, nekem ez a problémám. Én elküldtem egy pár helyre a könyvemet, ahol gondoltam, hogy talán érdekelheti az illető intézmény vezetőjét, és akkor, vagy pedig vannak kapcsolataim, az interjú a nagymamámmal című könyvet is bemutattuk több helyen, és akkor ahol bemutattuk, oda elküldtem ezt a kötetet is, és akkor ismét meghívtak bemutatókra, de tényleg nehéz, tehát a mai világban nagyon nehéz könyvet eladni. Tehát azt mondják, hogy egy könyvről ötször kell halljál, tehát öt alkalommal kell halljad annak a könyvnek a nevét, ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésedet, és egy könyvvásáron vagy valahol kézbe vegyed, és azt mondja, ja igen, ez az, erről már hallottam, akkor megveszem.
Apropó megvásárlás, nyilván azt nem fogom megkérdezni, mennyibe kerül ez a könyv, de azt megkérdem, hogy hol lehet megvásárolni.
Igen, tehát vásárhelyen meg lehet vásárolni két üzletben is, tehát a Garambóncia könyvesboltban és még egy könyvesboltban, a Dózsa utcában, Szilágysomjón, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön. Ide jutottunk el egyelőre.
Edita, a Lélektükör utolsó perceiben térjünk még vissza a könyvedre, maradjunk ennél ezeknél a gondolatoknál. A hátborítón írod, hogy nagyon szeretnél a férjed kicsi könyvesboltjában dolgozni, de egyelőre nincs esélyed. Miért nincs erre esélyed?
Tudtam, hogy ezt meg fogod kérdezni. Azért, mert a férjem azt mondja, hogy nincs üresedés, tehát nincsenek szabad állások. Egyelőre nem tudja meghirdetni a szabad állást számomra. De hogyha én jobban belegondolok, tehát én sokszor mondom azt, hogy amikor drasztikus döntést hozol, akkor el kell tudni szakadni a jelenlegi életettől, tehát hogyha én most csak írással szeretnék foglalkozni, akkor fel kéne mondjak a rádiónál, otthon üljek, írjak, vagy a könyvesboltban üljek, és ott írjak, mert úgyis kevés ember jön be, tehát lenne rá időm.
De, épp ezért van meg az esélyed.
Igen, de másrészt pedig ahhoz, hogy emberekkel találkozz, és sztorikat tudjál gyűjteni, ahhoz szerintem nekem szükségem van arra, hogy a rádiónál dolgozzak, és délután még van esélyem a férjem kicsi könyvesboltjában is dolgozni.
És ott is lehet hangos könyveket hallgatni.
Igen.
Szerinted a Ludaspagyi blogbejegyzései hol és hogyan illenek a Lélektükör című műsorban?
Hát, tudod, hogy? Úgyhogy te most úgy megtükrözöl engem, mint a belgyógyászok a gyomrot. Én ezt így képzelem el.
Jó, Edit, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és azt is, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy meghívtál, és a lehetőséget.
Tisztelt hallgatók, pedagógusok, és nem utolsó sorban szülők, olvassanak sok mesét a gyermekeknek, és ha nincs idejük, vagy ha már minden mesét elolvastak, akkor hallgassák olykor a Marosvásárhelyi Rádió meséit, vagy ha kell, akár minden nap. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Lélektükörbe. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Bódi Zsedita, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, és nem utolsó sorban műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Következze még a Lélektükör ma esti gondolata Vekerdi Tamás tollából. Az olvasás segít élni, életben maradni, növelni az empátiát, a másik ember és a világ megértését.
Igen, és itt még egy kicsi zárójelet nyitnék, tehát a hangos könyvek ott írja fenn, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban is hallgathatóak, úgyhogy ajánlom, hogy hallgassák a kortárs írókat a Marosvásárhelyi Rádióban is, és Vekerdi Tamás idézettel kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy egy könyv megmutatja egy szeletét a világnak, tehát másképpen mutatja meg, ahogy a fizikus, ahogy a geológus, vagy ahogy az orvos feltárja az emberi testet, anatómiát, a könyv lehet, hogy másképpen írja le az embert, az emberi természetet, és így megismerjük a világot, és ezért leszünk empatikusabbak, mert megismerjük, hogy hogyan gondolkodik egy másik ember. Tehát nagyon tetszik nekem ez az idézet, amit választottál.
Edith, köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és még egyszer hatalmas gratula a könyvedhez.
Köszönöm nagyon szépen.
Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, további szép estét kívánok. A Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.